Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Timea vagyok. A következő csak nem fél órában három beszélgetést hallhatnak, köztük két ismétlést, amelyek azonban az új esztendőben is ugyanúgy aktuálisak lehetnek. A magyarok 52%-a bizakodóan tekint a 2026-os évre, derült ki a Koppmária Intézet a népesedésért és a családokért felméréséből. A megkérdezettek fele, különösen a kisgyermekesek, a 30 év alatti fiatalok és a vallásosak a saját életük alakulását illetően pozitív fejleményekre számítanak, 10-ből 4-en pedig nem számolnak változásokkal. A részletekről Fűrész Tündét, a Kincs elnökét kérdeztem.
A Koppmária Intézet 2025 év végén megkérdezte a magyar embereket arról egy reprezentatív telefonos kutatásban, ahol 1000 embert kérdeztünk meg, hogy mire számítanak a 2026-os évvel kapcsolatban. És itt azt tapasztaltuk, hogy az embereknek a fele, 49% a saját életére vonatkoztatva alapvetően pozitív változásokat vár, 38% úgy gondolja, hogy nem lesznek változások, és mindössze 9% mondta azt, hogy szerinte rosszabb éve lesz a 2026-os, mint a 2025-ös. Tehát látszódik az, hogy a magyar emberek többsége az inkább pozitívan áll a 2026-os évhez, illetve majdnem 40%-uk pedig nem gondolja azt, hogy bármilyen változás fog történni.
Mi állhat a pozitív, illetve mi állhat a negatív megítélés hátterében?
2026-ban nagyon sok új intézkedés indul. Idősek számára a 13. havi nyugdíj mellett jön a 14. havi nyugdíj első részlete is, amit februárban kapnak meg, illetve számos új családtámogatás is várható. Azok, akik gyermeket nevelnek, azok magasabb családi adókedvezményre számíthatnak, hiszen 2026-tól már duplájára emelkedik a családi adókedvezmény, illetve a kisgyermekes vagy gyermeket nevelő édesanyák, hogyha 40 év alattiak, vagy 30 év alatti édesanyák, akkor SZIA-mentességet fognak kapni, ami egy jelentős anyagi biztonságot jelent ezeknek az édesanyáknak. Ugye ez a 2025-ben indult családi adócsökkentési programnak a része, velük bővül ez a program, tehát látjuk azt, hogy egyre többen kerülnek bele abba a körbe, akik SZIA-mentességet élveznek, nem csak a 25 év alatti fiatalok, nem csak a 3, illetve 4 gyermekes édesanyák, illetve a cseden lévő kisgyermekes édesanyák, hanem 26-tól minden 30 év alatti, illetve minden 40 év alatti 2 gyermekes édesanya is mentesül a személyi jövedelemadó megfizetése alól.
Hogyha az elmúlt évek felméréseit, kutatásait vesszük számba, akkor az, hogy 15% úgy gondolja, hogy az új esztendő az nehezebb lesz, vagy hogy 9% pessimista, ez milyennek számít? Soknak, kevésnek, növekvő, csökkenő tendencia?
Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nagyon nehéz éveket élünk, és hogyha körülnézünk a világra, akkor számos kihívással találkozunk. Látjuk, hogy itt élünk a háború árnyékában, az energiabiztonságunkat is fenyegetik, látjuk, hogy gazdasági nehézségek is vannak egész Európában. Ennek ellenére, hogy csak az emberek 10-15%-a gondolja azt, hogy rosszabb lesz a 2026-os év, ez azt gondolom, hogy inkább egy pozitív fejlemény, és az is mindenképpen pozitív, hogy amikor a saját életükre tekintenek az emberek, akkor általában pozitívabban ítélik meg a 2026-os évet, mint amikor általában kell nyilatkozni a 26-ban induló évről. Fontos elmondani, hogy a családosok, a házasságban élők, a kisgyermekes azok általában pozitívabban tekintenek a 26-os évre, és azok is egyébként, akik kormánypárti válaszadók, ezzel szemben például azok, akik nem vallásosak, ateisták, illetve kormánykritikusak, ők kritikusan tekintenek a 26-os évre is.
Fűrész Tündét, a Kincs elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család- és ifjúságügyi magazin műsora.
Továbbra is a gyermekek online szexuális bántalmazásával és gyermekpornográfiával összefüggésben érkezik a legtöbb jelzés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jogsegélyszolgálatához, a bejelentések negyede ilyen. Csalár Dorinát, az NMHH internet hotline osztályvezetőjét kérdeztem.
Az Internet Hotline egy online jogsegélyszolgálat, amelyet 2011 óta, tehát lassan 15 éve működtet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hivatala. A jogsegélyszolgálat működésének a lényege, hogy a felhasználók, akik az online térben böngésznek, bejelentést tehetnek azokról a tartalmakról, amelyekkel találkoznak böngészés közben, azokról a tartalmakról, amelyekről úgy vélik, azt feltételezik, hogy jogsértő lehet, vagy pedig a kiskorúak fejlődésére káros lehet az a tartalom. Az Internet Hotline két módon fogad bejelentéseket. Van egy e-mailes lehetőség, az internethotline@internethotline.hu e-mail címen fogadjuk a bejelentéseket, illetve a másik lehetőség, hogy a weboldalon elérhető űrlapon tesznek bejelentést hozzánk.
Minden évben csinálnak egy összegzést, egyfelől, hogy mennyien keresik meg az Internet Hotline, másfelől pedig, hogy milyen problémák miatt. Mit mutat a mostani mérleg?
Minden évben összegyűjtjük azokat a főbb adatokat, amelyek fontosak lehetnek a felhasználók számára, illetve a szakemberek számára, illetve összegezzük abban az adott évben elvégzett tevékenységünket is, tehát milyen előadásokat tartottunk, milyen kampányt indítottunk, milyen eredménnyel jártunk. Hogyha az adatokat vizsgáljuk, akkor azt láttuk tavaly, hogy összesen 1480 esetben fordultak az Internet Hotline-hoz, és ha visszatekintünk az elmúlt évekre, jó magam 8 éve dolgozom a hotline-en, akkor én azt látom, és a munkatársaim is ezt tapasztalják, hogy egyre összetettebb ügyekben fordulnak a hotline-hoz, és egyre részletesebben írják le a felhasználók a problémáikat, és hát az egyik legfontosabb megállapításunk és megfigyelésünk az volt tavaly, hogy egyre több szülő és gyermek fordult a jogsegélyszolgálatunkhoz, éppen aktuálisan fennálló zaklatással, online szexuális bántalmazással, behálózással összefüggésben, tehát ilyen kérdésekben kértek tőlünk segítséget. Viszont az ilyen típusú megkeresések mellett nagyon sok olyan bejelentésünk is érkezett, ami kifejezetten felnőttek intim képeivel való visszaélésre mutatott rá, ebben kért segítséget a felhasználó, és hát ezt talán senkinek sem kell bemutatni, de hogy tavaly is nagyon-nagyon sok jelzésünk érkezett online pénzügyi visszaélésekkel, csalásokkal kapcsolatban, amivel szerintem már a hallgatók nagy része találkozott.
Az, hogy 1500 körüli a bejelentés száma is, hogy növekszik, ez mit jelez, hogy több a probléma az online térben, vagy pedig már tudatosabbak a felhasználók, hamarabb felismerik és mernek segítséget kérni?
Mi nagyon bízunk abban, hogy azért elég intenzív az a tevékenység, amit a népszerűsítés kapcsán végzünk, tehát mi nagyon-nagyon bízunk abban, hogy az üzeneteink, a munkánk az eljut egyre több emberhez, és tényleg tudják, hogy hová és kihez lehet fordulni. Arra igazából nincsen mutatónk, hogy vajon megugrott-e az ilyen típusú valós eseteknek a száma, tehát mennyivel több a pénzügyi online visszaélés, mert azért az fontos megemlíteni, hogy amit mi látunk az Internet Hotline-nál, az mindig a jéghegy csúcsa, tehát valószínűleg sokkal nagyobb a látencia, még mindig nagyon-nagyon sokan vannak, akik nem mernek segítséget kérni. Elég, hogyha a gyerekekre gondolunk, akik ha valamilyen rossz dolgot tapasztalnak az online térben, nem biztos, hogy tudják, hogy kérhetnek segítséget, hogy van segítség, nem biztos, hogy tudják, hogy hová fordulhatnak. Úgyhogy én azért azt hangsúlyoznám, hogy ebben még bőven van dolgunk, és a hatóságnál is több szakterülettel együtt azon dolgozunk, hogy minél több emberhez jusson el az a hír, hogy van segítség, és merjenek is segítséget kérni.
A 2024-es év összegzésén belül külön kitértek a gyermekek online szexuális bántalmazására, illetve a gyermekpornográfiára. Ezen a téren mi mindent tapasztaltak?
Igen, ez tulajdonképpen most már 2019 óta ez a legkiemelkedőbb, kiemeltebb kategóriánk, mert hogy ebben a kategóriában érkezik minden évben a legtöbb bejelentés. Ez tavaly is így volt, és 2025-ben is ezekkel a problémákkal kapcsolatban érkezik a legtöbb jelzés. Nagyon-nagyon sok információt tudtunk leszűrni. Például azt, hogy a nem anonim bejelentéseknek közel egynegyede az vagy kiskorútól érkezett, vagy pedig az ő törvényes képviselőjétől, a szülőtől. Tehát ez nagyon jól mutatja azt, hogy szülők és gyermekek szembesülnek ezekkel az online szexuális bántalmazásos esetekkel, visszaélésekkel, illetve azt is láttuk, hogy Például az áldozatok több mint fele az 12 év alatti gyermek volt az ilyen felvételeken. Itt ugye arról beszélünk, hogy mi milyen felvételeket láttunk és vizsgáltunk meg, illetve az is kiemelendő, hogy az esetek túlnyomó részében lányok voltak az érintettek, viszont a korábbi évhez képest az a tapasztalatunk, hogy nőtt a fiú áldozatok aránya is, és ez egyébként a felnőttek körében is így van, hogyha a felnőttek intim képeiről beszélünk, hogy ott is egyre több a férfi áldozat.
Felvitelekről beszélt, vagyis ez azt jelenti, hogy ezeket a 12 évnél fiatalabb, kisebb gyermekeket sikerült behálózni, sikerült rávenni őket arra, hogy intim fotókat készítsenek magukról, és utóbb döbbentek arra rá, hogy milyen visszaélés áldozataivá váltak?
Az esetek egy része igen, ilyen típusú, tehát amikor a gyermeket veszik rá arra, hogy ő maga küldjön magáról ilyen típusú felvételt, intim vagy pornográf felvételt az elkövetőnek, de azért nagyon sok olyan esetünk van, amikor mi csak magát a felvételt látjuk, amikor egy gyermekkel szemben a felvételen valamilyen szexuális bántalmazást, visszaélést követ el egy felnőtt személy. Ezek az esetek ugye a valós fizikai térben történnek meg, és erről készül felvétel. Hát az ilyen esetekben nem a gyermek készíti magáról ezt a felvételt, ott megjelenik az, hogy fizikai erőszak is történik a gyermekkel szemben. Ezekkel a tartalmakkal kereskednek, felkerülnek az internetre, és mi ezeket a tartalmakat látjuk és elemezzük. Tehát igen, a felvételek egy része arról szól, hogy a gyermek magáról készíti, mert egy felnőtt behálózza és kicsalja tőle ezt a felvételt, de azért még mindig a gyermekpornográfia kategóriában a bejelentések nagy része az a gyermekpornográf tartalmakról szól, amikor gyermekkel szemben követnek el ilyen visszaélést, és ezt rögzítik felvételre.
Mi ezeknek az ügyeknek a további sorsa? Tehát az, hogy az internet hotline-on keresztül eljut önökhöz, és utána?
Nálunk szakértők dolgoznak, akik kifejezetten ebben szakképzettek, hogy hogyan kell ezeket a tartalmakat elemezni és vizsgálni. Az ilyen típusú tartalmak ügyében mi itthon a Nemzeti Nyomozóirodával dolgozunk együtt, a kiberbűnözés elleni főosztállyal, illetve külföldön az INHOPE nevű nemzetközi szövetséggel, ahol a hozzánk hasonló hotline-ok tömörülnek, és tulajdonképpen a tárhelyszolgáltató országa szerinti hotline-nal tudunk az ilyen ügyekben együttműködni. De a legfontosabb itt hangsúlyozni azt, hogyha gyermek ilyen helyzetbe kerül, vagy ilyen felvételhez jutunk hozzá, akkor ez minden esetben valamilyen intézkedést von maga után, tehát vagy a nyomozóirodának adjuk át az ügyet, hogyha bármilyen módon magyar érintettség merül fel, tehát például magyar a tárhelyszolgáltató, vagy tudunk arról, hogy a felvételen magyar gyermek vagy magyar elkövető szerepel, illetve a külföldi hotline-hoz kerül az ügy akkor, ha például egy olyan tartalommal találkozunk, amiben nincs magyar érintettség, hanem például francia szerveren tárolt a tartalom, és ilyenkor a francia hotline-nak továbbítjuk. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbűnözés elleni főosztálya nagyon-nagyon jó mutatókkal rendelkezik. Az az egység, akikkel mi együtt dolgozunk, az ilyen típusú ügyekben 90% feletti a felderítési arányuk. Tehát igenis azt mondhatjuk, hogy érdemes bejelentést tenni, mert vannak eredmények és vannak szép sikerek ezekben az ügyekben.
Csalár Dorinát, az NMHH internet hotline osztályvezetőjét hallották.
Családi hét.
A stressz nem csak a felnőttek privilégiuma, az egészen kicsik is lehetnek stresszesek, és minél kisebb gyermekről beszélünk, a belső feszültség annál inkább testi tünetekben jelentkezik, mondja Vas Enikő pszichológus, gyerektréner.
A kicsikkel, az egész kicsikkel a manó stressz foglalkozás során így szoktuk kezdeni a foglalkozást, hogy biztos hallottatok már a szülőktől arról, hogy stressz vagy stresszes napon volt, és már a manók is, az egészen picik, az alsósok is rengeteg helyzetet tudnak sorolni, ami az ő életükben stresszt és feszültséget okoz. Akár iskolait, akár kortársakkal kapcsolatos nehézségeket, akár otthoni problémákat szoktak hozni, ami azt hozza az ő életükbe, hogy feszültséget élnek át. És ugye a kérdésedre visszatérve, hogy mi is az a stressz, mi azt szoktuk mondani, hogy az áram hasonlattal élve, hogy ez egy magasabb feszültség, mint ami nekünk jó. Önmagában nem rossz, de ha már elér egy bizonyos szintet, akkor már nem előrevívő számunkra. És mint mondtam, már az egész kicsik is rengeteg olyan helyzetet hoznak, szavak és olyan történetet mesélnek, amiben magasabb volt ez a feszültség, mint ami nekik jó lenne.
Mennyire lehet összehasonlítani vagy összevetni a stressz megnyilvánulási formáit? Mondjuk nekik is vannak álmatlan éjszakáik, vagy idegesebbek mondjuk a környezetükkel, mint ami mondjuk egy felnőtt életében így jelen lehet?
Abszolút. Ugye a foglalkozásokon is meg szoktunk rajzolni egy hatalmas nagy emberkét, a feszültkét, amire bedobhatják, hogy milyen tüneteket tapasztalnak, vagy a környezetükön hogyan veszik észre. És az a helyzet, hogy nagyon sok személyes példát szoktak hozni, hogy ők hol szokták érezni. Azt fontos kiemelni, hogy minél kisebb gyerekekről beszélünk, annál gyakoribb, hogy ez testi tünetben jelenik meg, tehát ilyen pszichoszomatikus formában mutatkozik meg a stressznek a tünete. A nagyobbak már könnyebben ki tudják mondani, vagy talán könnyebben verbalizálják, de a kicsiknél még gyakoribb az, hogy ez egy ilyen fizikai megjelenés formában mutatkozik meg, akár a hasfájásban, de egyébként igen, ők is beszokták hozni, hogy ilyenkor rosszabbul alszanak, akár esténként ugye előfordulhat, hogy nem tudnak aludni, sokáig gondolkodnak azokon a dolgokon, amik aznap éppen történtek velük, vagy amiket így visznek, mint stresszforrás. Egyébként arról is beszámolnak, erről azért inkább a szülők szoktak, hogy ez az étkezésükben is megjelenik, hogy ők hogyan étkeznek, akár kevesebbet, akár többet, de szokták hozni ezeket a standard fizikai tüneteket is, amikről mindannyian tudunk, akár az izomfeszülést, akár a szívritmusnak a kicsit megváltozását, amiket mi is egy ilyen akut stressz helyzetben szoktunk tapasztalni.
Vagyis mondjuk, amikor egy gyerkőcnek már hetek óta fáj a hasa, vagy egyéb más olyan tünete van, amire egy orvos sem tud magyarázattal szolgálni, akkor érdemes ezt elővenni, ezt a fogalmat,
abszolút,
hogy stressz?
Abszolút, igen. Azt szoktuk mondani, amikor ilyen fizikai tüneteket hoznak, hogy azért az elsődleges az mindig az orvosi kivizsgálás, de bizony vannak olyan helyzetek, amikor, ahogy mondtad is, már hetek óta nincs válasz arra, hogy mondjuk reggelente miért is fáj a hasa, vagy miért küzd a hányingerrel újra és újra. Bizony ilyenkor át kell azt gondolni, hogy mik azok a tényezők, akár amik megváltoztak az ő életében, vagy mik lehetnek azok a helyzetek, amik ezt előhoz. És igen, lehet, hogy ez már nem csak az adott helyzetben. Ezért is nehéz, mert nem csak a matematika dolgozat előtt jelentkezik az a bizonyos hasfájás, hanem ez már akár egy kicsit így generalizálódhat is, és kiterjedhet arra, hogy már egyszerűen iskolába menet előtt fáj, vagy már este is fáj, amikor arra gondol, hogy másnap neki iskolába kell mennie, vagy másnap mondjuk találkozik azokkal, akikkel egy konfliktusa van. Így igen, arra is kell gondolni, hogy akkor mi lehet most az ő életében, ami okozza hozzá ezt a hasfájást. És amit szerintem fontos kiemelni, hogy a gyerekek még nem kötik ezt össze. Tehát ők nem kötik össze még a fizikai tünetet a stresszel, a feszültséggel, vagy azokkal a kiváltó okokkal, helyzetekkel. Ezért is fontos, hogy ilyen nyugi helyzetben is ezt kicsit így terítékre vegyük, ezt a témát, hogy stressz, akár játék közben, vagy akkor, amikor egyszerűen beszélgetünk otthon egy sulis nap után, akkor ezt a témát is felhozzuk, hogy mi okoz stressz, milyen tüneteket okoz a stressz. Tehát nem azt mondom, hogy a vacsoraasztalnál a stresszről kell beszélgetni, de hogy ez legyen téma. Hogy akkor, amikor már benne van, és már tüneteket produkál, vagy már azt látjuk rajta, hogy itt bizony tényleg valamivel foglalkozni kell, akkor legyen mihez visszanyúlnunk, legyen egy alap, és azt tudjuk mondani, hogy látod, a múltkor arról beszéltünk, hogy a stressz tud ilyen tüneteket okozni, és lám, most tényleg ingerültebb vagy látod, most mondjuk tényleg, akár ahogy kérdezted is, a kapcsolatokban is megjelenhet az, hogy ő, hát amit így mindennapi szóhasználatban szoktunk mondani, hogy olyan kicsit hisztisebb. Persze, ennek oka van. És akkor vissza tudunk tükrözni neki, hogy látod, már erről beszéltünk, és akkor nézzünk rá, hogy mitől is lehet, mi történt ma veled, vagy mi van most ennek a hátterében. Tehát legyen téma a stressz akkor is, amikor nyugi van.
Hát a stressz kezelése az már megint egy olyan terület, amiben nekünk felnőtteknek szintén van tapasztalatunk. Hát menjünk el futni, jógázni, relaxáljunk, kapcsoljunk ki, stb. Na, a gyerekeknél milyen módszert tudnak alkalmazni a szülők?
Nyilván a gyerekeknél minél kisebbek, annál játékosabban kell ezt megfogni, és igen, nyugi állapotban kell nekik akár megtanítani azt, hogy hogyan lehet egy légzésgyakorlatot, egy hasi légzést megcsinálni. Vegyük elő azt a képzeletbeli lufit, és fújjuk fel, mert képzeletbeli lufi biztos, hogy nálad is van éppen most a farzsebedben, bármilyen színű, amit elő tudsz kapni, és akkor előkapjuk a képzeletbeli lufit, és azt mondjuk, hogy hosszú kifújással felfújjuk most ezt a lufit. És már is megtanítottunk a gyerkőcnek egy hasi légzést, amit ő elővehet olyan helyzetekben, amikor erre szüksége van. Vagy akár, amit mi progresszív izomrelaxációnak nevezünk, elképzeljük, hogy lufi emberek vagyunk, vagy ilyen gumi emberek, amik ugye a boltok előtt szoktak lenni, és fölfújják ezt a gumiembert, nagyon fölfújják, megfeszítjük az összes izmunkat, majd leengedik ezt a lufiembert, és akkor hagyjuk, hogy vigye a szél. És már is megtanítottunk egy akár első osztályos gyereknek egy progresszív izomrelaxációt, vagy akár egy mesén keresztül. Van a Guido egyik mesénk, amit a Sulinyugi csapatával alkottunk meg, Sulinyugi csapatának egy tagja alkotott meg, és bizony az is egy mesén keresztül tanítja meg ezeket a különböző technikákat.
Mondjuk egy óvodás, kisiskolás esetében a szülő hogyan működjön közre abban, hogy az a stresszforrás megszűnjön, mert az egy dolog, hogy kezeljük a stresszt és a hatását. Na de hát, ha a stresszforrás megmarad, akkor az a stressz is újra termelődik, de mégis mennyire lépjen hátra, vagy mennyire legyen ennek aktív szereplője?
Az első lépés az ugye mindig a feszültség kezelése kell, hogy legyen, és ha azon már túl vagyunk, abban már tettünk lépéseket, akkor jöhet a probléma megoldás. Nyilván ez a stressz forrástól függ, hogy szülőként ebben mennyire érdemes beavatkozni. Nem az a cél, hogy megszüntessük a stresszt a gyerekek életéből. Az a cél, hogy eszközöket adjunk a kezükbe, hogy ezeket tudják kezelni, így azt mondanám, hogy nem is kell minden stresszforrás kiiktatni az életükből, de az természetes, hogyha mondjuk már ez tényleg olyan mértékű, amit akár már hetekig fennáll, akkor biztos, hogy ott az okokkal is kell egy kicsit foglalkozni, mert hogy egyedül nem tud velük megküzdeni, nem tudja megoldani őket. Érdemes csapatban gondolkodni, és akár bevonni ebbe az osztályfőnököt, akár iskolapszichológust, akinek lehet erre nagyobb rálátása. Nyilván a szülőtársat, vagy olyan bizalmi embert a családból lehet, hogy mondjuk velünk akár nem is beszéli meg annyira könnyen az adott problémát, de lehet lesz olyan a családból, vagy lesz olyan a környezetéből valaki más, akivel könnyebben beszél róla, vagy akinek mondjuk nagyobb a hatásköre, akár egy iskolai problémában, most legyen itt szó egy osztálybeli konfliktusról, akkor mondjuk érdemes bevonni ebbe az osztályfőnököt. Már kicsiknél is azért szerintem az elengedhetetlen, hogy ne érezze azt, hogy ő ebből ki van hagyva, és a háta mögött intézkedünk, és nem bízva az ő megoldási készségeiben, vagy titkolózva a háta mögött, tehát nyilván ő tudja róla, hogy most akkor segítséget fogunk kérni az osztályfőnöktől, és akkor beszélni fogunk arról, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. De bizony van olyan, amikor akár szülőként ebbe érdemes belenyúlni.
Vagyis, hogyha így egészében nézzük ezt a stressz és stresszkezelés témát, akkor az odafigyelés és a támogatás a két kulcs.
Igen, és az, hogy elfogadjuk, hogyha ő valahogy érez egy adott helyzetben, akkor annak oka van. Próbáljuk meg megtalálni nyilván ezt az okot, legyünk rá nyitottak, de fogadjuk el, hogy ő ebben a helyzetben most mondjuk nehezen érzi magát, és ahogyan tudjuk, úgy támogassuk őt ebben.
Vasenikő pszichológust, gyerektrénert hallották. A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.